Nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Engedjétek meg, hogy először a gyermekekhez hadd szóljak egy pár szót. Kedves gyerekek, én arról szeretnék szólni most nektek, hogy azt szeretném elmondani nektek, hogy a mennyben vannak könyvek. A mennyben vannak könyvek, amelyekben különböző feljegyzések készülnek. És van egy könyv, amelyben a ti nevetek is ott szerepel. Mert hogy a Jóisten mielőtt megszületnénk, ő már ismer bennünket, és készít számunkra terveket. És ezeket a terveket ő felírja, és ebben a mennyei könyvben elteszi. Gondoljatok bele, mielőtt megszülettünk volna, ő már ismer bennünket. Kíváncsiak vagytok, hogy mi van ebben a könyvben felírva? Igen? Érdekel, hogy mit írt rólad a Jóisten fönt a mennyben? Akkor kérjed őt minden nap arra, mondjad neki azt, hogy Uram, itt vagyok, legyen meg a te akaratod az én életemben. Keressed őt, és akkor az fog megvalósulni, hogyha ezt teszed, amit az Isten eltervezett számodra. És gondolhatsz arra, hogy bármi történik, az Isten erről tud. És az ő könyvében írva van róla. És készített segítséget, és ott van veled. Gondoljatok erre a könyvre majd minden nap, és imádkozzatok azért, hogy hadd tudjátok meg, hogy mit tervezett a Jóisten számotokra. Kedves testvéreim, eredetileg úgy gondoltam, hogy veletek is ezekről a mennyei könyvekről gondolkoznánk, de tekintettel arra, hogy egy hét múlva úrvacsora lesz, ezért majd máskor gondolkozunk róluk. De ajánlom mindegyikünknek, mindannyiunknak, hogy nézzük végig a Bibliában, hogy mit lehet tudni erről a kérdésről, mit lehet tudni arról, hogy milyen könyvek vannak a mennyben, és azok mit tartalmaznak, és hogyan érintik az életünket. Egy nagyon érdekes és elgondolkoztató kérdéskör ez. Azonban azt gondolom, hogy nagyon fontos arról is gondolkoznunk, azzal is foglalkoznunk, hogy hogyan készüljünk az úrvacsorára, mit jelent az úrvacsorára készülni, hiszen minden úrvacsorai alkalommal felolvassuk az igét, felolvassuk, amit Pál apostol ír erről a Korintusi első levél 11. fejezetéből az úrvacsora alapító igéjénél. Vagy ha nem is olvassuk fel, de tudjuk, hogy ott van a folytatásban a felhívás az apostol részéről, lapozzuk fel, kérlek benneteket, lapozzuk fel és keressük meg, olvassuk el. Ott van a felhívás arra, hogy készüljünk az úrvacsorára. Olvassuk el a 26. verstől a 32. versig az igét. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyon abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti közöttetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Nézzük meg, azt szeretném kérni tőletek, hogy próbáljuk meg kiemelni ebből az igeversből, ige szakaszból, emeljük ki azt, hogy miért fontos készülni az úrvacsorára. Kérlek benneteket, hogy gyűjtsük össze, olvassuk el magunknak, és keressük meg, emeljük ki a választ, miért fontos készülni az úrvacsorai istentiszteletre. Miért kell különleges módon, különös hangsúllyal felkészülnünk az úrvacsorai alkalomra? És ez a kérdés nem költői kérdés. Tehát tőletek várnám a választ. Tessék. Ja, azt mondja, hogy nehogy méltatlanul legyünk. Tudnánk-e mást még hozzátenni?
Az Úrnak a halálát hirdessük vele.
Az úrvacsorai alkalommal Krisztus haláláról kell, hogy szó legyen, és ugye itt hozzátehetnénk azt, hogy az egyetlen gyógyszer a bűnre. És ahogyan a fizikai életben, ha rezisztensé válik az ember egy gyógyszerre, akkor hiába van gyógyszer, nem segít. Ezért is fontos különös hangsúllyal készülnünk, hogy ne veszítse az erejét Krisztus áldozata a mi életünkben. Tessék.
De akkor mert ha méltatlanul, ahogy elhangzott, akkor ítéletet veszünk magunkhoz tulajdonképpen. És akkor úgy folytatja, hogy ezért van, hogy összetelké sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Tehát a méltatlanul való hozzájárulás az úrvacsorához nem csak, hogy ítéletet teszik, hanem még él.
A gyülekezet állapota, a személyes állapotunk visszajelzés arról, hogy az úrvacsora betöltheti a rendeltetését. Fordítsuk meg a gondolatot. Azt mondja Pál apostol, hogy ha méltatlanul esszük, ha nem különböztetjük meg, ha hétköznapivá tesszük, és nem különböztetjük meg a hétköznapi étkezéstől. Nyilván megkülönböztetjük egyébként, mert az Isten tisztelet keretében van, de lelkileg. Akkor erőtlenség, betegség, alvás, lelki halál lesz látható. Mi történik, aki megkülönbözteti? Pont az ellentéte. Tehát mit adhat az Isten az úrvacsorában?
Erőt.
Egészséget és éberséget. Lelki érzékenységet, lelki éberséget adhat. Én erre hadd tegyem a hangsúlyt, jó? Tehát most nem az a célunk, hogy méltatlanul vegyük, és annak a következményéről gondolkodjunk, hanem az a célunk, hogy megragadjuk azt, hogy az Isten mit akar adni, milyen áldást akar adni számunkra. És az áldás, amit ígér, az áldás, amit kínál, hogy erőnk lesz az Istenbe vetett hit által, Krisztus áldozata megerősít bennünket, és az élethez segít, a győztes élethez segíthet hozzá minket, hogyha készülünk, hogyha betöltheti a rendeltetését. Valaki jelentkezett még? Te
voltál. Nekem itt a valamennyiszer szóra ragadtam a figyelmet, tehát hogy nem egy sablonzolónak kellene tenni, hanem ezt minden alkalommal végig kell gondolni, hogy ez egy egyedülálló találkozás, vagy lehetőség, így Jézussal, Isten szent lelkével, tehát ez egy olyan egyesülés, amit valamennyiszer egy különleges dolog, tehát mintha soha többet nem történnek meg, vagy nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni.
Vagy legalábbis ezt kimondhatjuk, hogy soha nem szabad, hogy beleszürküljön és megszokássá, formaivá váljon az életünkben. Szeretném kérni, hogy lapozzunk fel még egy szakaszt, Jelenések könyve 7. fejezetét, és Jelenések könyve 7. fejezetéből nézzük meg a 13. verstől a 15. versig terjedő szakaszt. Olvassuk el, és gondolkozunk ennek fényében is el arról, hogy mi a jelentősége az úrvacsorának és az úrvacsorára való készülésnek a mi számunkra. És mondta egy a vének közül, és mondta nekem, ők, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ők azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi szék előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúheznek többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hűség. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Kedves testvéreim, hadd tegyem fel azt a kérdést, kikről van itt szó? Kikről van itt szó?
Az utolsó időben élő.
Az utolsó időben élő hívő népről van szó. Ebbe egyetértünk ezzel? Nem mindenki szokott egyetérteni ezzel, azért kérdezek rá, mert vannak, akik azt vallják, hogy itt az összes megváltottról van szó. Nézzük meg, hogy honnan tudjuk, hogy itt az utolsó időben élő hívő népről van szó. Ugye azt mondja róluk, hogy ők a nagy nyomorúságból jöttek, ami egy lefoglalt fogalom a Bibliában. Jézus második eljövetelét közvetlenül megelőző időszakra mondja azt, hogy olyan nyomorúság, amilyen nem volt, amióta ember él a Földön. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez a csapat, amely minden nemzetből, ágazatból, nyelvből, az egész világról van összegyűjtve, ez a csoport nem az összes üdvözülendőt mutatja meg, hanem ez a csoport azokat mutatja, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Mit mond erről a csoportról?
Isten királyi szék előtt vannak éjjel és nappal, állandóan az Isten közelségében.
Az ő különleges tapasztalatuknak különleges áldás a következménye. Ők az Istenhez a legközelebb vannak, folyamatosan az Isten királyi széke előtt vannak, folyamatosan a templomban, az Isten jelenlétében tartózkodnak. Mit tudunk még róluk? Miért vannak ott? Miért lehetnek ott? Mert megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Krisztus vérében. Mit fejez ki ez a gondolat, hogy ők megmosták a ruháikat a bárány vérében? Megbánták bűneiket. Több van ennél, benne van ennél több annál, mint hogy megbánták bűneiket? Megszabadultak. Honnan tudjuk ezt?
Ezért vannak az Isten király
széke. Mi a ruha? Pontosan mi a ruha? Ugye a Bibliából megfogalmazva, igazatok van egyébként, hogy a jellem. Ez igaz, de azért azonosítsuk be, vagy menjünk végig azon a gondolaton. A szentek igazságos cselekedetei. Hogy lesz az ember életében cselekedet? Milyen folyamaton keresztül lesz az ember életében egy jó cselekedet, egy igazságos cselekedet? Mi kell hozzá? Ugye a cselekedet mögött van egy, az első ponton a cselekedet mögött van egy indíték, nem? Az indíték mögött van egy gondolkozásmód. Van egy gondolatkör, van egy szemléletmód. Ezekről az emberekről azt mondja, hogy ők fehér ruhákba vannak öltözve. De nem akármilyen fehér ruhákról beszél. Milyen fehér ruháról beszél? Megfehérített ruháról. Tehát olyan ruha, amelyet nem csak kimostak, hanem a kimosás után kifehérítették. Addig fehérítették, amíg lehet. Mi az eredménye ennek? Hogy hófehér. Másként hogy fogalmazza meg ezt a Biblia? Szeplő és sömörközés nélkül, hiba nélkül való. Tehát milyen emberekről van itt szó, akiknek a cselekedeteik, azok ilyen hektikusak, hogy hol édes jön abból a forrásból, hol megkeserüljön abból a forrásból? Nem. Olyan emberekről van szó, akik eljutottak oda az életükben, hogy a cselekedeteik azok egyfélék, egy területre tartoznak, igazságos cselekedetek. Nem keveredik benne össze, hogy időnként igazságos, időnként meg igazságtalan, hanem róluk azt tudjuk, hogy ők, nekik a ruhájuk fehér. A fehér ruha az az igazságos cselekedet. De az ő ruhájuk nem csak fehér, hanem az ő ruhájuk hófehér. Az ő ruhájuk szeplőmentes, sömörközésmentes, minden a legapróbb folttól is mentes. Tehát az ő cselekedeteik, az önzés a bűnnek a legkisebb mértékétől is mentessé lett. Ezért jellem. Ezért beszélhetünk arról, hogy a ruha az egyúttal jellem is. Mert mindenki cselekszik az életében jót. Nincs olyan ember, aki soha semmi jót nem cselekedett volna. Is. A baj az nem az, hogy jót cselekszik valaki, hanem az, hogy is cselekszi. Meg rosszat is. És a jellem akkor fehér, akkor tiszta, amikor csak igazságot cselekszik valaki, amikor csak azt teszi. Ne essünk kétségbe ettől a magasságtól. Ezt nagyon fontosnak tartom kimondani, mert lehet, hogy itt most fogjuk magunkat és hazamegyünk, mert hogy hol vagyunk mi ettől. Ha belegondolunk az elmúlt hetünkbe, és végig gondoljuk azt, hogy a cselekedeteink azok is, vagy csak. Azért ne essünk kétségbe, mert megadatik neki, hogy felöltözzön. Mert megadatott neki, hogy felöltözzön a bárány mennyegzőjére. De hogyan adatik meg? Mit tudunk még erről? Hogyan jutnak el ide ezek az emberek?
Tudják, hogy megváltóra van szükségük. Tehát a Jézus vizet az, ami tisztít.
Tudják, hogy megváltóra van szükségük, és a Krisztus vére tisztítja meg őket. Tehát kimondhatjuk azt, hogy ez a fehér ruha, ez a Krisztus vérének, a Krisztus áldozatának, az Isten szeretetének az eredménye az ő életükben. Nem emberi produktum, hanem ahogyan tanuljuk, hogy az Isten és az ember együtt munkálkodásának az eredménye. Hol van az ember része ebben? Mert azt megfogalmaztuk, hogy az Isten része az a vér, ami megtisztít. Az a Krisztus áldozata, amiben hatalom van arra, hogy bennünket megtisztítson. Hol az ember része? Induljunk ki a szövegből, jó? Tehát igazad van, de hogyan derül ki ez ebből a bibliai szakaszból? Az már eredmény, az már eredmény. Ők mosták meg. Ők mosták meg. Figyeljük oda. Nem őket mosták meg, hanem ők megmosták. Azaz, ők erre tudatosan törekedtek. Ők magasra kitűzték a célt. Nem mondták azt, hogy ezt úgyse lehet elérni, hanem ők mosták meg. Tehát így kapcsolódik össze az Isten és az emberi ebben a szakaszban, hogy az Isten adja a tisztító szert. Bocsánat, hogy ilyen póriasan fogalmazok. Az Isten ad egy olyan hatékony tisztítószert, amelynek az eredménye a fehér ruha. Az ember azt teszi hozzá, hogy ő foglalkozik ezzel. Azt teszi hozzá, hogy ő maga mossa meg a ruháját a bárány vérében. Nem egyszer megmosattatott, ez is van, erről is beszél, hanem arról, hogy ők megmosták. Ők maguk megmosták, sőt, nem csak megmosták, de meg is fehérítették. Próbáljuk meg ezt lefordítani a hétköznapi hívő ember nyelvére. Ezek nagyon szép gondolatok, nagyon szép szavak. Mit jelent ez a számotokra a hétköznapokban? Mi ennek a gyakorlata? Egy rohát mosni, ez egy nagyon gyakorlatias dolog, tehát az ember fogja, ha mosógépben mos, akkor beteszi, elindítja, kimossa. Ugyanilyen gyakorlati dolognak kell lennie annak, amiről itt szó van. Nem lehet ennél bonyolultabb. Mit jelent az a gyakorlatban? Tessék.
Volt egy probléma.
feszültséget követünk, olyan 2-3 nap volt, ugye? Hát annyira feltettem, mire ezt ki tudtuk beszélni. Talán valahol itt kezdődik, hogy mindannyian kérte a maga életét, de mindannyian éreztük, hogy nem jó. Ő is, meg én is. De el kell tudni, hogy felvállaljuk azt, hogy kimondjuk. Kimondjuk egymásnak, hogy mi az, ami nekem rossz, mindenki és mi az, ami neki rossz. És utána imádkoztunk, és megszűnt ez a dolog. Nem tudom, hogy... De
igen.
Azt hiszem, hogy valahol ez
tehát ez valami nagyon... Igen, ilyen konkrét gyakorlati dolog. Fogalmazzuk meg, a bárány vérében megmosni a ruhánkat azt jelenti, hogy eljutunk oda, hogy ki tudjuk mondani és bocsánatot tudunk kérni minden olyan dologért, amelyről megmutatta az Isten, feltárta az Isten, amelyről nyilvánvalóan kiderült, hogy megmosásra szorul. Ez a vége. És honnan indul el ez a folyamat? Milyen folyamaton megy végig? Mit jelent akkor ez a gyakorlatban? A vége a bűnbocsánat tapasztalata. A vége az, hogy Krisztus áldozatába kapaszkodik bele az ember, és Krisztus kegyelmét kéri arra, amit tett. Mi előzi ezt meg?
Talán, hogy felismerni, vagy végiggondolni, hogy ő milyen, hogy szükség van erre neki.
Az egyik összetevő a felismerés. Az egyik összetevő a felismerés lesz. Van-e más összetevője ennek a folyamatnak? Tessék.
Másik meg, hogy igényelme azt a 139. Zsoltár szavaival, hogy vizsgáljon meg az Isten, és mutassa meg.
Tehát akkor a felismerés előtt is van valami. A felismerés előtt az az igény van, hogy én készen állok szembenézni. Hogy készen állok arra, hogy az Isten megmutathassa nekem. Hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát azért itt is van egy pont, tehát onnan indul ki, hogy kész vagyok-e szembenézni, szembesülni a dolgaimmal, vagy sem. Következő lépés az, hogy megmutatja az Isten. Hogy rámutat az életünkben arra, ami szeplő, sömörközés, bűn. Ami nagysáros folt. Mi a következő lépés? Eljutunk rögtön átadni oda? Tehát most gondolj bele, megláttál valamit az életedben, amit az Isten elítélt. Mi a következő lépés?
Szerintem azt, hogy elfogadni azt, amit ő nem mutatott.
Igen. Tehát mielőtt mi azt, attól szabadulni tudnánk, azelőtt nekünk meg kell harcolnunk, hogy azzal szóba álljunk. Figyeljük meg, hogy nem csak előtte kell harcolni azzal, hogy szóba álljunk, mert mi lehet, hogy gyanútlanul elmondjuk, hogy Uram, tisztíts meg engem. És figyeljetek meg a hirtelen akartam mondani a könyv címét. Nagy orvos lábnyomán. Nagy orvos lábnyomán könyvben mit ír erről a helyzetről? Azt mondja, hogy emberek alkalmasságért imádkoznak, és mi történik? A körülmények, mintha minden rossz tulajdonságukat elő akarnák hozni. És mit mondanak emberek, mikor ebben a helyzetbe jutnak? Azt mondják, hogy Uram, ha te vezetsz bennünket, akkor miért történik ez velünk? És azt mondja, hogy éppen azért történik, mert meghallgatta a kérést. Meghallgatta az Isten a kérést, megmutatott valamit. A következő gyakorlati pont, hogy nekünk azzal szóba kell tudni állni. Mert az első dolog, ami jelentkezik bennünk, az az, hogy én, de nem, én nem ilyen vagyok. A hárítást, a mentegetőzést föl kell váltsa valami. És ez a valami az, hogy én magam is kimondom az ítéletet a saját dolgom fölött. És ezt követi, csak ezt követi a következő lépés. Mi ez a következő lépés? Tehát ott tartunk, hogy készség arra, igény arra, hogy szembesüljek önmagammal. Ez az első. A második lépés, hogy az Isten erre válaszol, megmutat valamit. Ezután következik a következő lépés, hogy szóba tudok-e állni azzal, amit megmutatott, hogy én hajlandó vagyok-e szembenézni azzal, amit az Isten megmutatott. A következő lépés, azt mondtam, hogy a megbánás előtt mondtam azt, hogy ha szóba állok vele, el kell oda jutnom, hogy én magam is kimondjam az ítéletet a fölött, a dolog fölött. Nem fogom megbánni azt, amit nem tartok bűnnek. Nem fogom elítélni azt, amit nem tartok bűnnek. Tehát kimondom az ítéletet fölötte, és a következő lépés a megbánás. Milyen összetevői vannak a megbánásnak? Mikor tudom azt, hogy egy bűnt megbántam? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy abból tudom-e, hogy megbántam, hogy többet nem követem el. Mi a bűnbánat lényege? Igen, de most ne abból induljunk ki, hogy újra elkövetem, jó? Tehát, hogy induljunk ki abból, hogy a megbánásnak még nem volt lehetőségem elkövetni, mert még ott vagyok. Még ott vagyok, nem mentem ki, nem tettem semmit, nem álltam föl. Ott vagyok az Isten szín előtt szembesülve, és elfogadva önmagamra nézve azt az ítéletet.
Nem vált ugye, hogy a bűnbocsánat édes bizonyossága.
Ez lesz a vége a bűnbánatomnak. De...
Hát az nem, sokáig.
Az egyik összetevő az, hogy az ember nem csak elítéli azt a bűnt, nem csak kimondja azt, hogy helytelen, hanem az, hogy meg akar tőle szabadulni. A bűnbánatnak az egyik összetevője a jóvá tétel utáni vágy. De van egy másik összetevője is. Ez a bánat. Ez a szívbe markoló, a szívet megérintő bánat. Most az egy izgalmas kérdés, vagy egy érdekes kérdés, nem szeretnék belemenni, hogy mennyire fáj, milyen mértékig fáj. De a bűnbánatban van bánat. A bűnbánatban ott van a bűn feletti szomorúság, az elkövetés miatti szomorúság. Tehát aki megrázza magát, mint a kutya, amikor kijön a vízből, és lepergeti magáról azt, ami érte, az nem tud igazán megváltozni, mert a bánat, a fájdalom miért fontos a tisztulásnál? A kékek és sebek és a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. A szívünk a bánat által tud megtisztulni, megszabadulni attól a dologtól, mert mi szeretjük a bűnt. És mindaddig szeretjük, és mindaddig ragaszkodunk hozzá, amíg nem fáj. A bűnbánat fájdalommal jár.
Ez olyan, mint amikor a kisgyereket megégeti a kályha, és többet nem megy oda, mert tudja, hogy az fáj.
Ez valami kell. Ilyesmi. Igen. Igen. És most megint kinagyítjuk ezt a mozzanatot is, akkor egyrészt elmondhatjuk, hogy a fájdalom egészséges. Egy pontig. Egy ponton túl már nem. A fájdalom egészséges, mert érezteti velünk azt, hogy baj van. Nem szabad menekülni a fájdalom elől, hagyni kell, hogy átjárjon. De a fájdalomra kell gyógyír. A fájdalomra kell vigasztalás. Ez a következő lépés. Amikor krónikussá válik a fájdalom, akkor ott már az már nem építő fájdalom. A bűnbánat fájdalmától viszont nem szabad elmenekülni. Nagyon sok esetben azért nem szabadulunk meg bizonyos dolgoktól, mert nem engedtük bele magunkat abba a fájdalomba, ami ahhoz kell, hogy kiégesse belőlünk, kitisztítsa belőlünk a bűnnek a szeretetét, a ragaszkodását. Az, hogy mennyire mélyen ég, az, hogy mennyire fáj, ezt hagyjuk az Istenre. De ne meneküljünk el a fájdalom elől. Ne legyünk úgy, mint a happy keresztények, akik azt mondják, hogy ha te szomorú vagy, akkor az az ördögtől van. És mi ennek a gyümölcse? Soha nem szomorú, ezért nem tud szabadulni a bűneitől. A bűnbánat fájdalommal kell, hogy járjon. Át kell menni rajta. Mert az ötvös tüze tűz, a tűz éget. A ruhamosók lúgja, lúg és mar. És kell marjon, hogy a tisztátalanság kitisztuljon és elváljon a tiszta, a szent és a tisztátalan egymástól. Tehát a bűnbánatnak van bánat része, és van szabadulás utáni vágy része. Miben nyilvánul meg a bűnbánatunk? Mi a következő mozzanat a megtisztítás folyamatában, a szabadulás folyamatában? Szembesültem vele, szembenéztem vele, és önmagamra nézve elfogadtam az Isten ítéletét. Nem bűntudat, hanem bűnbánat született meg bennem. Nagyon fontos különbség van a kettő között. Az, hogy szembenéztem vele, és tudomásul vettem, hogy ez helytelen, nem jelenti azt, hogy megbántam a bűnt automatikusan. Ki tud alakulni bűntudat? A bűntudat nem bűnbánat. A bűnbánat, amikor én elítélem a bűnömet, de bánkódom is a bűnöm miatt. És vágyom a szabadításra, vágyom a helyretételre, a helyreállításra. Mi a következő lépés? Mit kell tennie annak az embernek, akinek a szívében ott van az égő fájdalom a bűn miatt, aki nem mentegeti a maga bűnét, és aki vágyik szabadulni? Az Isten kegyelmét kell megragadni ezen a ponton. Ezen a ponton jön el az a pont, hogy oda mehetek az Istenhez, és elmondhatom neki. A bűnbocsánatnak egyetlen egy feltétele van. Mi az a feltétel? Ez. Így hangzik az igében, csak hogy ismerd el a te hamisságodat. Az Isten bővölködik irgalomban. Ő arra vár, hogy megbocsáthasson, hogy elvehesse azt a mi életünkből. Ő arra vár, hogy megtisztíthasson bennünket. Ő nem a bűneink szerint bánik velünk. Ő már korábban jó indulattal van irántunk. Nem az a kérés, nem az a feltétel, hogy én azt kérjem, hogy az Isten legyen irgalmas hozzám. Mert az Isten irgalmas hozzám. Persze kérhetem, mert erre van szükségem, hogy átéljem. De ne felejtsük el soha, nem azon megy a gyötrődés, nem azon megy a küzdelem, hogy én az Istent megnyerjem, hogy ő irántam irgalmas legyen. Mert ő nem lehet annál irgalmasabb, mint amennyire irgalmas, amennyire szánakozó szeretettel az ellenségeiért odaadja az életét. A küzdelem az egyetlen egy dologról szól, hogy megragadjam az Isten irgalmát. Hogy elismerve a hamisságot, elismerve a bűnt néven nevezve, megvalljam az Istennek, mert az Isten igéje azt mondja, csak hogy ismerd el a te hamisságodat. Ennyit kér. Nem kér zarándokutat, nem kér jó cselekedeteket, nem kér bizonyítékot, csak azt, hogy gyere hozzám. És kedves testvéreim, itt hadd álljak meg, és hadd tegyek fel egy kérdést. Akkor, amikor elkövetünk valamit, és ránk nehezedik, szembesülünk vele, könnyű az Istenhez mennünk? Mit szoktunk tenni olyankor?
Várunk.
Várunk. Mire várunk?
Nem is tudom.
Testvéreim, mire várunk? Egy másik gyülekezetben, ahol erről beszélgettem testvérekkel, ott is megfogalmazták, hogy várunk. De ők válaszoltak arra a kérdésre, hogy mire várunk. Azt mondták, arra várnak, arra vár, egy valaki fogalmazta ezt meg, arra vár, hogy úgy érezhesse, hogy már jobb, és mehet az Istenhez. Én nagyon értékelem az őszinte választ, mert ez van bennünk. Testvérem, amikor mi ebben a helyzetben várunk, mi azért várunk, mert zsigerileg a természetünkben van benne a cselekedetekből való üdvösség mechanizmusa. Hogy érdemek alapján fogadjon el bennünket az Isten. Arra várunk, hogy múljon el egy kicsit az a sok, ami ért bennünket a saját bűnünk miatt, és úgy érezhessük, hogy most már mehetünk az Istenhez, már megtehetjük, mert tettünk valamit, ami miatt az Isten el fog bennünket fogadni. A várakozásnak egyébként lehet még egy oka. A várakozásnak lehet az is oka, hogy én nem akarok igazán szabadulni attól a bűntől, és nem tudom teljes szívből elítélni a bűnömet. Ez esetben valóban jobb, ha várunk. Mert nem lenne igazság, és nem lenne őszinteség azt a bűnvallást megtenni, amikor a szívem legmélyén tudom azt, hogy nem ítéltem el teljesen azt a bűnt magamban. De amennyiben ott van a fájdalom, ott van az, hogy nincs mentegetőzés, nincsen magyarázkodás, akkor nem jó várni. akkor nem jó várni. Akkor az Isten azt mondja, gyertek hozzám, úgy, ahogyan vagytok, gyertek hozzám, hiszen csak ő tud gyógyírt a bűnre. Hiszen csak ő tud megtisztítani és megszentelni bennünket. Tehát a következő lépés, hogy menjünk Krisztushoz úgy, ahogyan vagyunk, igen, szennyesen, sárosan, a bűneinkkel együtt. Olvassátok majd el, kérlek benneteket, a lábmosásról szóló fejezetet a felkészülés jegyében, és figyeljétek meg azt a gondolatot, amit ott olvashatunk a Jézus élete könyvben, hogy Jézusnak, nem tudom pontosan, hogy fogalmaz, Jézus vágyik arra, hogy megmoshasson bennünket. Ő neki nem jelent lealacsonyodást, nem megalázó számára, ha megmoshat bennünket. Hiszen ezért jött el. Azért jött el, hogy megtisztíthasson. Számára az okoz nehézséget, az okoz fájdalmat, amikor mi nem megyünk oda hozzá, hogy megmosson minket. Tehát a következő lépés abban a folyamatban, amikor a vére megtisztít bennünket az, hogy mi úgy, ahogyan vagyunk, szennyesen, bűnösen, megalázottan, fájdalommal eltelve oda megyünk hozzá, és azt mondjuk neki, hogy Uram, itt vagyok, semmit nem tudok adni neked. A te kegyelmedre bízom rá magamat, mert amit tettem, azt nem akarom mentegetni, és nem akarom megvédeni, nem akarom felmenteni, mert tudom azt, hogy a bűnnel csak egy dolgot lehet, csak két dolgot lehet, bocsánat, csinálni. A bűnnel csak két dolgot lehet csinálni. A bűnt el lehet ítélni, vagy meg lehet bocsátani. Megmagyarázni nem lehet. Harmadik dolog nincs. Ha így megy oda Krisztushoz valaki, akkor hogy hangzik az ígéret számára? Ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson. Ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson. Kedves testvéreim, a következő pont, a következő lépés, hogy ezen a ponton nekünk bele kell kapaszkodnunk Krisztus áldozatába, Krisztus vérébe. Bele kell kapaszkodnunk abba a bibliai üzenetbe, hogy elég neked az én kegyelmem. Hogy Krisztus vére teljes, tökéletes bűnbocsánatot ad számunkra. És itt jön ez a pont, elhiszed? Elhiszed? Ha elhiszed, akkor ennek van egy gyümölcse az életedben. És ez a gyümölcs a békesség. Amikor azt tapasztalom, hogy a bűnbocsánat édes bizonyossága nem jön, nem alakul ki, nem érzem a szívemben, akkor annak oka van. Mi lehet az oka? Tegyük fel a kérdést. Mi lehet az oka annak, ha hiányzik a bűnbocsánat édes bizonyossága?
Nem történt.
Az Isten nem adja? Testvéreim, ennek két oka lehet, és ez jó hír, mert nincsen sok, amit keresni kell. Az egyik ok azért nem jön, mert nincs valódi bűnbánat bennem. Az Isten a bűnbánat hiányához nem ad békességet. Ahhoz haragot ad. Az ő haragjának az érzetét adja azért, hogy ne kelljen elvesznünk. Ha bűnbánat hiányzik, az Isten nem akar békességgel megerősíteni bennünket a bűnben. Az életemben volt egy pont, amikor küzdöttem valamivel, és valaki szeretett volna vigasztalni. És azt mondta nekem, hogy az Isten elvette a te bűnödet. Megbocsátott. És a lelkiismeretem abban a pillanatban megszólalt, és azt mondta, nem. Még nem. Szól az ígéret neked, de még nem bántad meg. Nem fordultál vele szembe. A szíved legmélyén. Még nem értél oda, hogy ez az üzenet neked szóljon. Hogyha őszinték vagyunk, akkor az Isten nem ad békességet, ha a bűnbánatunk csak felszínes, hogyha a bűnbánatunknak híja van. Ha valójában nem fordultunk szembe a szívünk legmélyéből azzal a bűnnel. Ismeritek azt a gyakorlatot a hétköznapi életben. Van egy nagy kapu, meg van egy kis kapu. Nagy kaput bezártuk. A kis kapu az még szabadon nyitva van. az Isten azt mondja, hogy zárd be a kiskaput is. Úgy fordulj szembe vele, úgy ítéld el, hogy nem az a gondolkodás van benned, hogy most elítélem, most nagyon fáj, most elítélem. De majd holnap, vagy majd a következő alkalommal. Nem. Ha ez van a szívemben, akkor tényleg nem jön a békesség. A másik, ami miatt hiányozhat a békesség az életemből, az a hitnek a hiánya. Kedves testvérem, ezzel is szembe kell néznünk. Mi érdemszerző gondolkodású emberek vagyunk a természetünknél fogva, mert a bűn így hat ránk. Mit tett az első emberpár? Rögtön elkezdett körülkötőket készíteni magának. Nem szembesült azzal, hogy valami nagyon nagy baj van az én életemben, mert eltűnt az a fényruha, eltűnt az Isten dicsőség, amely körülvett eddig. És nem azon gondolkozott el, hogy hogy kaphatom vissza, hogy mit kéne tennem érte. Megoldom a problémát. Zsigerileg van ez bennünk. Engem senki nem tanított arra, hogy amikor valami rosszat tettem, akkor kezdjek el mosogatni. Mégis ezt tettem. Mert ilyen az emberi természet. És ahhoz, hogy békességet nyerjünk, ahhoz nekünk el kell oda jutnunk, hogy azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg, hogy folytatódik. A törvény cselekedetei nélkül. Figyeljük meg ezt a mondatot. Hajlamosak vagyunk arra, hogy hozzátegyük, hogy de, meg az, azért, meg, és itt nincs. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazol meg a törvény cselekedetei nélkül. Miért? Mert Krisztus vére által igazolunk meg. Mert egyedül kegyelemből tartatunk meg, és ez nem tőlünk van, hanem az Istentől van. Ezt jelenti a hit. Elhiszem, hogy az, amit Krisztus tett, értem, hogy a kereszten magára vette a bűneinknek a terhét. Elhiszem, hogy az az én bűnömért is történt. És elhiszem, hogy az Atya az én bűnömre tekintettel elfogadta ezt az áldozatot, aminek bizonyságául feltámasztotta Krisztust a halálból. És belekapaszkodom a hitem kezével, megragadom, belekapaszkodom ebbe a bibliai üzenetbe. Megbocsátattak a bűneim Krisztus véréért. Az Atya elfogad Krisztus véréért. Az Atya magához fogad Krisztus áldozatáért. És amikor a szív kezd rátámaszkodni Krisztusra, amikor a szív kezdi befogadni, megérteni azt, hogy én semmit nem tehetek a bűnbocsánatomért. Én nekem nem is kell semmit tennem azért, hogy az Isten elfogadjon engem, mert ő fogadott el engem Krisztusban. Amikor ez feldereng előttem, hogy az Isten korábban szeretett engem, mint hogy én jó indulatra akartam hangolni őt magam iránt, akkor lekerül a teher a szívről. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek, mondja Ellen White. Senki nem látja a kezet, amely leemeli a terhet az ember szívéről. Senki nem látja. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Két összetevő. Hit és alávetés. Hit és engedelmesség. Amikor a szívemben ott van az az eltökéltség, az a tényleges szembefordulás a bűnnel, ami nem ígérgetés a jövőre nézve, félre ne értsük, nem erről van szó. Csalódhatunk mi annyiszor önmagunkban, ami elhatározásainkban, hogy ez is visszatarthat attól, hogy reménykedjünk. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy én a szívem mélyén nem adom fel. Nem adom fel azt, hogy szabad legyek. Nem adom fel azt, hogy azt a bűnt, azt bűnnek tekintsem és elítéljem. Erről van szó, nem többről. Senki nem tehet olyan felelőtlen ígéretet, hogy én soha nem fogok ezután elesni ebben a dologban. Miért nem tehetjük ezt? Azért, mert ehhez erő kell. Azért, mert ehhez Istennel kell járni. Azért, mert ehhez folyamatosan az Istenre kell támaszkodni. Ha egy ember az Istennel való kapcsolatában elgyengül, milyen bűnök jönnek vissza az életében? azok a bűnök jönnek vissza, amik az ő speciális bűnei voltak. Ez így működik. Ez így van. Ez törvény. Nekem, bocsánat, ne mondja senki azt, hogy az, hogy Mózes életében visszajött a türelmetlenség, az annak a bizonyítéka, hogy Mózes nem bánta meg. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el róla. És én magamról sem akarom ezt elhinni, testvéreim. Ha visszajön az életünkben egy bűn, annak két oka lehet. Az egyik, valóban lehet az egyik oka az, hogy valójában nem szakítottam vele. Ez lehet oka. De nem csak ez az egyetlen kizáró ok. A másik ok, hogy nem tanultam meg Krisztusra támaszkodni. Nem tanultam meg Krisztus erejére támaszkodni, és az ő ereje által élni, és nem a sajátom által. Mi történik akkor, amikor egy ember eljut oda, megbánja, megvallja, és a tehetetlenségében oda megy Krisztushoz? Mi történik akkor? Most jön az Isten ígérete. Békességet adok néki, az én békességemet. A bűnbocsánat bizonyossága a következőből áll össze. Három dologból áll össze. A bűn elítélése, Krisztus áldozatába vetett személyes hit, és az Isten lelkének a pecsétje. Ez a három kell hozzá. Visszatartja az Isten az ő lelkét tőlünk? Ezt nem teszi meg. Tehát a harmadik, az biztos. Az biztos. Az Isten lelke azt munkálja, hogy bizonyosságot adhasson. Ennek érdekében, ha én nem bánom elég mélyen, akkor azt munkálja, hogy szembesüljek vele. De ezt is ő munkálja. Ez is az ő munkájának a gyümölcse. Ha békétlenség van bennem, az ő ajándéka arra, hogy álljak meg, és csöndesedjem le, és gondolkozzam el. És amikor ez megtörténik, akkor a bűnbocsánat során tapasztalt túláradó kegyelem megtisztítja a szívet, ahogy Ellen White fogalmaz. Az Isten nem csak a megbocsátás bizonyságát adja, hanem ő megtisztít bennünket. Megígérte. És hogyan tisztít meg bennünket? Fölteszi Pál apostol a kérdést. A törvényt tehát hiába valóvá tesszük a hit által? Távol legyen. Mit csinálunk a hit által a törvénnyel? Mit jelent ez, testvéreim? Hogy gondoljátok, mit jelent ez, hogy megerősítjük a törvényt hit által?
Érvényesnek tartom az én magamat életére
nézve. Miért? Egyetértek vele. Akkor, amikor én elismerem, hogy kegyelemre van szükségem, akkor elismerem azt, hogy az Isten törvénye érvényes. Akkor én elismerem azt, hogy az Isten törvénye ma is érvényes. És mi fog engem arra vezetni, hogy ne ugyanabban járjak? Két dolog fog erre vezetni. Az Isten kegyelme, amely megtisztítja a szívemet. A másik, az Isten szeretete, amely arra késztet, hogy ragaszkodjam ő hozzá. Szeretet által leszünk tökéletessé. A szeretet a tökéletesség kötele. Az, amikor Krisztus áldozatáról nem gyorsan megyünk el, hanem gondolkozunk, és itt hadd mondjam ki azt az úrvacsora funkciója, lényege. Nem az, hogy addig jussunk el, hogy megbánjuk a bűnt. Ez az előszoba. Ez az előszoba. Az úrvacsora funkciója az, hogy megszólaljon számunkra az, hogy Krisztus azt mondta, az én testem étel. Az én vérem ital. Mert amikor nem állsz meg itt, és nem mész tovább, hanem továbbra gondolkozol, és hagyod, hogy az Isten munkálkodjon a szívedben az ő áldozatának a képeivel, az ő szeretetével, és hagyod, hogy üzenje neked azt, hogy drága vérem váltattál meg, nem veszendő holmin. Hanem az ő életét adta azért, hogy élhess. Mire fog ez ösztönözni téged? Mit fog ez munkálni benned? Arra fog ösztönözni engem, hogy, hogy azt mondjam, hogy méltó a bárány, méltó a megöretett bárány, hogy ő uralkodjon az életem fölött. Nem ezt érezzük? Nem azt érezzük, hogy amikor látjuk az Isten szenvedését, de látjuk a szenvedésében a szeretetét, a ragaszkodását, akkor nem arra ösztönöz ez bennünket, hogy én meg akarom becsülni. Én meg akarom becsülni, én meg akarom becsülni az Isten irántam való szeretetét, nem akarom semmibe venni. És a következő, ami megint csak a megerősítés része, veled vagyok. Értsd meg, hogy veled vagyok. Mit mond a római levél? Hogyha az Isten már akkor megbocsátott nekünk, már akkor a kegyelme szerint bánt velünk, nem tulajdonította nekünk a mi bűneinket. Felejtsétek el a megbocsátás szót, mert nem jól fogalmaztam. Már akkor nem tulajdonította nekünk a bűneinket, amikor mi még ellenségei voltunk. Hát vajon akkor most kevésbé lenne jóindulatú, segítőkész, kevésbé szeretne bennünket, amikor már akarunk szabadulni? Velünk az Isten, az úrvacsora jegyei, az áldozatnak a jegyei, amiket veszünk, arról az örömüzenetről szól, hogy velünk az Isten. Ellen White azt mondja, ne legyen szomorú jellegű alkalom az úrvacsora. Emlékszünk erre?
Igen.
Ne legyen szomorú jellegű alkalom. Ne a múltra tekintsünk, ne a múlt bűnei felett bánkodjunk, hanem ragadjuk meg azt, ami ott van, hogy az Isten az életét adta azért, hogy közösségünk lehessen vele. Semmi nem választhat el őtőle, semmi akadálya nincs, hogy az ő segítségét megragadjuk hitben és rátámaszkodjunk. És mi történik annak az embernek az életében, aki hittel feltekint és megragadja a Krisztus szeretetét a kereszten, és megragadja, hogy üres József sírja? Mi történik annak az embernek az életével? Az Isten ereje fogja átjárni. Hogyan tisztul meg a bárány vére által az ember ruhája? Testvérem, úgy, hogy ez a folyamat, amit itt most végig nagyítóval megnéztük, ez nem negyedévente egyszer történik, hanem minden nap. Azt mondja Ellen White, csak nem mindenki elhanyagolja az önvizsgálatot. Miért nem történik meg ez minden nap? Azért nem történik meg minden nap, mert mi nem szembesülünk minden nap eléggé. Mert onnan indul ki a folyamat. Honnan indultunk el? Onnan indult ki, hogy akarok szembesülni. Hogy akarom, hogy az Isten megtisztíthasson engem. Hogy kész vagyok arra, hogy szembesíthessem. Az Isten nem erőszakolja ránk. Ezért van az, hogy ők megmosták a ruháikat a bárány vérében, és ők megfehérítették a ruháikat a bárány vérében. Nem egyszerűen az Isten mosta meg őket, nem egyszerűen az Isten fehérítette meg őket, hanem ők mosták meg. Mert igen, az Isten ebben együttműködik, mert ha kell, akkor jönnek nehézségek az életünkben, de az Isten mire vágyik? Arra vágyik, hogy ostorral, zablával, ösztökével kényszerítsen bennünket? Az Isten arra vágyik, hogy a szemeivel tanácsolhasson minket. Arra vágyik, hogy ránézzünk, és az tekintetéből olvassuk ki. Arra vágyik, hogy az ő lelke jelen legyen, hogy a lelkével uralkodjon az életünk fölött. Kedves testvérem, én itt most befejezem. Noha nem értem oda, hogy átvegyük azt, amiről készültem. A hogyan készüljünk szakaszt nem néztük végig, hogy mit mond Pál apostol a korintusi levélben, de délután megtesszük, jó? Tehát délután a korintusi levélből az erről szóló részt fogjuk végig gondolni, hogy miket mond az apostol, hogy mit jelent ez, illetve a bizonyságtétel második kötetből, hogy mit jelent az önvizsgálat, mi az, ami valójában az önvizsgálat az Isten szerint az életünkben. Én szívem mélyéből kívánom, hogy foglalkoztasson bennünket, aktuálisan, napról napra foglalkoztasson bennünket ez a kép. Megmosták, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Minden cselekedetükben keresték az Isten kegyelmét, keresték az Isten ítéletét, hogy tiszta, szent és csak igazságos cselekedet legyen az életükben. Járjunk ezen az úton. Amen.
Mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked a te ígéretedet, a te ajándékodat, amit adtál, hogy ingyen ajándékként igazulunk meg a te kegyelmedből, nem a mi cselekedeteinkért, nem érdemek alapján, hanem a te nagy irgalmad szerint. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ez a szeretet rendelkezik elég hatalommal, hogy meglágyítsa, összetörje a mi szívünket, hogy a bűnnel, a bűn miatti megkeményedést, a veled szembeni elkülönülést, elzárkózást, megkeményedést lerombolja, és maga hozzád vonjon bennünket. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy Krisztust elküldted erre a világra. Köszönjük, hogy emberré lett, a mi helyünkbe lépett. És köszönjük, Istenünk, hogy tökéletes, teljes győzelmet aratott. Hogy az ő tökéletes, teljes életét nekünk tulajdonítsa, nekünk számíthassad be. És köszönjük, hogy ő pedig a mi helyünkre lépett a kereszten. Köszönjük, Istenünk, hogy a mi bűneink büntetését nem rajtunk hajtod végre, hanem a te kegyelmeddel fordultál hozzánk. És mi nagyon csekélyen, kevéssé tudjuk felfogni, de szeretnénk kérni, segíts felfognunk. Segíts megértenünk, hogy milyen fájdalmat okoz neked a bűn, hogy milyen fájdalmat okozott a bűneink megbüntetése, hogy föl tudjuk fogni, hogy milyen értéket kaptunk mi az életben a te kegyelmed által. Édesatyánk, arra szeretnénk kérni, segíts bennünket, segítsed meg testvéreimet, amikor az úrvacsorára készülnek, hogy Krisztus vérének a bűnből szabadító, bűntől kitisztító, megmosó hatalma megnyilatkozhasson. Segíts kérünk, édesatyánk, hogy végbe tudjon menni ez a folyamat a mi életünkben. Segíts bennünket arra, hogy ne meneküljünk el a valódi szembesülések elől, hanem tudjunk megállni, csendben lenni, hogy te megszólíthass és bevilágíthass az életünkbe. Segíts kérünk, édesatyánk, abban, ahogy megígérted, hogy te azért emelted fejedelemmé és megtartóvá Jézust, hogy adjon bűnbánatot, és adjon bűnbocsánatot nekünk. Munkáld a mi szívünkben, kérünk, hogy amikor szembesülünk, akkor ne visszariadjunk, ne mentegetőzünk, hanem tudjuk megalázni magunkat, és elfogadni az ítéletet, és bűnbánatra jutni. Olyan bűnbánatra, amely valóban teljes, amely valóban szembesüléshez vezet, amelynek a fájdalma meg tud tisztítani a bűnhöz kötődéstől, a szeretettől. Olyan bűnbánatra, Urunk, amely elvezet oda, hogy mentegetőzés nélkül megvalljuk neked, hogy te teljesíthesd az ígéretedet, hogy te hű Isten vagy, aki megbocsátja a mi bűneinket és megtisztít abból. Könyörgünk, mutasd meg Krisztus vérének az erejét, ami cselekedeteink szintjeig hatolóan. Könyörgünk, hogy át tudjon formálódni a mi életünk annak a gyümölcseként, hogy megbecsüljük azt az áldozatot, amit hoztál értünk, annak a gyümölcseként, hogy mi szemléljük és életet, erőt merítünk abból a szeretetből, amely megnyilatkozik a kereszt áldozatban. Segíts meg bennünket, kérünk, Istenünk, és add, hogy a következő héten az úrvacsorai alkalom annak az alkalma legyen, amikor teljesül az az ige, hogy erőről erőre jutnak, egészen addig, míg meg nem jelenünk a Sionon te előtted. Teljesítsd, kérünk, a mi életünkben, hogy a te beléd vetett hit által élet, erő és egészség lesz az életünkben. Köszönjük, hogy nem kell langyosnak maradnunk. Köszönjük, hogy nem kell a mi bűneinktől meggyötörve, a mi bűneinktől lesújtottan járnunk, mintha nem lenne megváltónk, szabadítónk. Kérünk, hogy mutasd meg a te szabadításod erejét a mi szívünkben.